Tegyük szóvá! A Baptista Egyház közéleti műsora. A beszélgetést vezeti dr. Sebján Farkas Zsolt, rendszeres teológus, lelkipásztor.
Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ez a Tegyük szóvá című műsor, a Magyarországi Baptista Egyház új közéleti beszélgetés műsora. Én magam dr. Sebján Farkas Zsolt vagyok, a Baptista Teológiai Akadémia oktatója, rendszeres teológiát oktatok, és velem együtt lelkipásztor testvéreim Nemesegyi Horváth György és Boros Dávid van jelen. És egy nagyon nehéz témát választottunk első beszélgetésünknek, ami viszont nagyon fontos. Az eutanáziáról fogunk beszélgetni, és bízom benne, nagyon hasznos lesz mindenki számára. Mi is az eutanázia? Hogy az eutanázia más szóval kellemes halál vagy kegyes halál, de ha kicsit pontosabban meghatározzuk, az eutanázia a gyógyíthatatlan beteg halálának meggyorsítása, vagy előidézése, szenvedésének megrövidítése céljából. Ezen belül a általában szakirodalom megkülönböztet aktív és passzív eutanáziát, amint a neve is jelzi, az aktív eutanázia az, hogy a halál tevőleges előidézése orvosi segítsége, míg a passzív az életmentő, életfenntartó kezelés visszautasítása, vagy annak abbahagyása által valósul meg magyarul. Az aktív eutanáziában tulajdonképpen az ember, úgy is mondhatjuk, hogy emberről is, hogy gyilkosság történik, míg a passzív eutanáziában egyszerűen hagyjuk az embert meghalni természetes módon. Most nagyon-nagyon felkapott lett ez a téma. Az első kérdés hozzátok, hogy szerintetek miért van most ekkora érdeklődése a téma iránt a magyar társadalomban? Mi lehet ennek az oka? Először Dávidhoz fordulnék.
Biztos, hogy van ugye egy személyes történet is, ami itt van most a közéletben, a közbeszédben, a Karsai Dániel barátunknak az élethelyzete, és ez azt hiszem, hogy a legtöbbünket nem hagy közömbösen. Illetve azt gondolom, hogy ezzel párhuzamosan tőle függetlenül is változik a gondolkodásmódunk, ahogy az életről, úgy annak a végéről, a halálról, az elmúlásról, a szenvedésről, és talán mindezeknek az együtthatása is ez. Amellett, hogy azért sok személyes érintettségünk is van, hiszen látjuk jó esetben rendre távozni az idősödő rokonainkat, ismerőseinket, és ez természetes, hogy foglalkoztat bennünket, hogy mi az a jó halál, amennyiben ugye van ilyen.
Gyuri, van erről véleményed?
Talán az is, hogy az orvosi kezeléseknek a javulásával, illetve a társadalomnak az előregedésével egyre többször jön ez a helyzet szembe, tehát lehet, hogy egy korábbi társadalmi korszakban ez nem merült ilyen módon föl, mint ahogy ma fölmerül.
Tehát, hogy egyre jobbak a orvosi kezelések, és meghosszabbodott az élettartam.
És felmerül természetesen a kérdés, hogy, hogy meddig kell az életet meghosszabbítani.
Igen, mert lehet, mert tudjuk, mert képesek vagyunk rá egy bizonyos mértékig.
Igen. Egyetértek veletek. Na most én külön válaszolom egy picit most az aktív meg a passzív eutanáziát, és kicsit az aktívról beszéljünk, hogy általában az egyházak szinte 100%-osan a Biblia alapján elutasítják, és ebből az a kérdés, hogy mit gondoltok, hogy mindig 100%-osan rossz-e az aktív eutanáziát, tehát ezt kimondhatjuk dogmatikusan, vagy esetleg lehetnek kivételek. Gondolok egy példára, hogyha valaki egy autóban ég mondjuk, és oda megyünk, és nem tudunk mit csinálni, akkor helyes-e az, hogy az ember mondjuk lelövi azt az embert? Vagy ez egy bűnnek számít, ez egy gyilkosságnak számít, hogyha úgyse tudsz mit csinálni már? Vagy a másik kérdés ezzel kapcsolatban, hogy ha rossznak tartjuk, ezt hogyan kommunikáljuk a társadalom felé, és lelkigondozói helyzetben egyes embernek hogyan tudnánk ezt elmondani, hogy lebeszélni róla. Tudom, ez egy nagyon terhelt hármas kérdés volt, de csak elindítani a fantáziátokat. Tehát aktív eutanáziára mi a véleményetek?
Alapvetően Isten az életnek az Istene, tehát nagyon, nagyon nehéz érveket felhozni amellett, hogy bármikor ezt az életet nem csak elengedni, vagy nem meghosszabbítani, hanem tudatosan azt mondani, hogy itt most valakit valamilyen módon a halálba segítünk. Ez kicsit mindig az Isten területére való belépésnek, vagy az Isten élet elvevő jogának a magunkhoz vonásának tűnik, tehát olyan határátlépésnek, ami mindenképpen valahogy neccesnek tűnik, tehát nem csak a keresztény felekezetekben van egy ilyen általános idegenkedés, hanem a legtöbb nem keresztény világvallást megnézzük, van egy konszenzus abban, hogy az aktív eutanázia az mindenképpen problémákat vet föl ösztönösen az emberek erkölcsi világnézetével kapcsolatban. Azt gondolom, hogy nem feltétlenül gyilkosság, tehát hogy nem mennék olyan messzire, hogy minden egyes esetben az aktív eutanázia gyilkosság. Ugye a Bibliában ott van a ne ölj parancs, a ló tircának a parancsa, ez héberül ne gyilkojt jelenti, tehát nem jelenti se a bíróságok által kiszabott halálos ítéletet, se a csatamezőn például egy honvédő háborúban megtett emberölést, ezeket a Biblia nem sorolja a gyilkosság fogalma alá. Tehát el tudok képzelni adott esetben egy olyan, összeül egy bíróság, összeül egy fölhatalmazott testület, ugye az Új Szövetségben az van, hogy a hatalom nem ok nélkül viseli a kardot, ezt a halálbüntetés kapcsán szokták idézni, hogy a hatalom föl van hatalmazva a kardnak a forgatására, tehát el tudok képzelni teoretikusan egy olyat, hogy ebben is hatalom, mint államhatalom megfelelő módon az egyén kérése, meg a szükséges vizsgálatok, hogy ezzel nem visszaélés történik. Tehát, hogy nem gyilkosság adott esetben egy aktív eutanázia, azt el tudom képzelni. Azzal együtt azt gondolom, hogy még ilyen esetben is a hívő embernek nem ezt kellene választania, hogyha erre egy adott jogi környezet lehetőséget ad, mert van lehetőség akár abban, hogy a szenvedésben Isten hozzánk szóljon, akár abban, hogy tehát azt gondolom jelen állapotom szerint, hogy például magam számára, vagy szeretteimet igyekezném erről lebeszélni, illetve saját magam igyekeznék kitartani még egy nehéz, fájdalmas betegség közepette is. Tehát nem tartom ideálisnak, de elképzelhetőnek tartom, hogy van olyan eset, amikor nem gyilkosság.
Igen, ez még elég sok kutatást igényel dogmatikai szempontból, ezt majd hosszú távon megtesszük nyilván a teológián is, meg az egyházban is. Viszont a mai magyar törvények szerint ez egyértelműen bűn kategória, büntetés, bűncselekmény kategória, úgyhogy gyakorlatilag számunkra magyar törvények szerint is, és bibliai alapelvek alapján is az aktív eutanázia kiesett, mint lehetőség véleményem szerint. Ugyanakkor hogyha ott a másik oldal, hogy például nekem volt egy nagyapám, aki meghalt, már jó régen még fiatal ember voltam, és arra emlékszem, hogy otthon halt meg, tehát nem vittük be a kórházba, édesapám ápolta, meg édesanyám, és egészen élete végéig ott volt, és fel sem merült ennek a kérdése. Ugyanakkor ő kint volt a fronton, és sokszor beszélt a háborús emlékeiről, és azt mondja, hogy borzasztó volt, fiam, az a legrosszabb élmény volt az életben. De azt mondja, hogy élete vége felé azt mondta, hogy fiam, mondja nekem, ez rosszabb, mint a front. És úgy halt meg, és nagyon sokat szenvedett. Nem hívőként akkor tényleg nem volt még ugye eutanáziáról szó, de én is azon gondolkoztam, hogy lehetne ezt egy kicsit siettetni, vagy segíteni neki, hogy ebből úgymond megszabaduljon. Tehát van egy ilyen érzelmi, egzisztenciális oldala is. És hogyha ezt nézzük, akkor mit mondanátok annak az embernek, aki akár hív, tegyük külön, hívőnek, meg nem hívőnek. Hogyan tanácsolnátok lelkigondozói szempontból, hogy ha valaki annyira szenved és szeretne aktív eutanáziát végezni, mit mondanátok neki, vagy mondanátok ennek, vagy egyáltalán gondolkodjunk róla, hogy hogyan kommunikáljuk ezt vele?
Hármunk közül azt hiszem nem én vagyok görögből a legerősebb, de azt mondom, hogy az eutanázia,
igen,
az a jó halálról szól, és erről tanít a Biblia, amit mindnyájan keresünk, azt mondja, a Biblia, hogy boldogok, akik az Úrban hallnak meg. Most ezt nem mondom, hogy ez az eutanázia, hanem ez az alfajta befejezése az életnek a legteljesebb módon, amikor az Úrral élünk, akár halunk az Úré vagyunk, amikor ez a folyamat végig megy. A Bibliában sem mindig ilyen ideális, az Ószövetségi király, amikor megsebesül a csatatéren, akkor nem azt kéri a szolgájától, hogy végezz velem, és
tehát ez valahol... kérdés, hogy ez most helyes volt, vagy nem helyes.
Természetesen, ez nyitva van ez a kérdés, de mint jelenség nem merül fel, vagy nem most a média dobta ezt föl csupán,
igen.
Hanem mindig kérdés, hogy meddig van értelme értelmem ettől, és meddig van értelme a szenvedésnek. Nagyon meglepett engem talán Karinti Frigyesnek egy írás, amiben azt írja, hogy ő ragaszkodik a koporsós temetéshez, mert úgy gondolja, hogy ahogy annak van jelentősége, hogy felépül egy emberi test a fogantatástól, úgy annak is van jelentősége, ahogy a végső véget ért. Most természetesen ugye nem a hamvasztás témája a témánk, de az igen, hogy tudjuk-e a helyét találni egyáltalán a szenvedésnek, nem csak hogy a halálunkban, igen, hanem igen, az életünkben. Természetesen engem is megérint ez a helyzet, noha a közelemben most nincs ilyen, nekem is volt olyan idősebb ismerősöm, rokonom, aki nagyon rendes hívő emberként, földobta ezt a témát, hogy ennek mikor és hogy lehet amúgy vége, és hogy nem lehet-e az, hogy ő a szerveit esetleg felajánlja különböző célokra, tehát valami jót is keresni ebben, mint hogy említetted, ennek törvényes lehetősége sincs, de maga a gondolat, az érzület megérinti az embert. Mit lehet ilyenkor tenni? Azt hiszem, mindig az egy különleges helyzet, akkor van egy elvünk, amiben jó részt egyetértünk, amit az ehhez hasonló stúdiókban, vagy katedrák környékén megbeszélünk, vagy konferenciákon, de miben más, és hogyan érkezik el az az egyéhez? Lehet, hogy nagyon távoli a párhuzam, hogy a bűnös asszonynak az esetét említem, ott is az elvek világosak, ha már ott 10 parancsolatot emlegette, avatott kollégánk, ugye ne paráználkodj, hogy van következménye a kard, vagy hát ugye kő adott esetben, stb. De mindig, amikor az egyénnel találkozunk, az, az egy kicsit az a helyzet más, amikor a szemébe nézünk, amikor őróla van szó. És ez nem azt jelenti, hogy egyetlen bűnös felett sincs ítélet, természetesen azt hiszem, Jézus cselekedetes ezt üzeni, de azt igen, hogy mindig, amikor az elv után, vagy előtt, vagy az alatt találkozunk egy egyénnel, a személlyel, a szemébe nézünk, látjuk az ő szenvedését, nyomorúságát, gyötrelmét, az egy ilyen mimentikus teremtő pillanat, amikor azt gondolom, hogy nem csak az elvnek kell megszólalni, hanem talán valami másnak is.
És mi másnak?
Együttérzésnek, ezt után könnyű mondani, valahol a léleknek, az ihletettségnek, hogy tényleg az isteni üzenet, ha már ezt kérdezted, hogy mit tudunk mondani, hogy valahogy az jelenjen meg, azt gondolom kevés lenne, mint ugye lelkipásztorok is vagyunk, ahogy egymás közt beszélgetünk, hogy oda megyünk a bácsihoz, nénihez, és azt mondjuk, hogy hát testvér, tudom, hogy nagyon nehéz, meg rossz, értsd meg, nem lehet.
Kész,
nem szabad. Hanem azt gondolom, hogy valami egészen más úton közelítünk, hogy mik lehetnek a tartalmai az Istennel kapcsolatban, mélyebb megértésekben. Vagy lehet, ugye jó barátai juthatnak eszünkbe, szintén egy értelmeztetetlen szenvedés. Kíváncsi lennék, hogy vajon jobb hányszor emlegette az eutanáziát, ezt majd ugye további kutatásra föl dobom ezt a témát. A csend, az együtt sírás, az együttérzés, azt gondolom, hogy Jézus ezeket bizonyára megtenné.
Hívő embereknek nem lenne ez megoldás, hogyha törvényileg lehetne, és a Biblia megengedni. Hamarabb megy az Úrhoz. Mit szóltok hozzá?
Sok mindent megenged a törvény. Nyilván mi az, amivel ezzel együtt azt mondjuk, hogy ez nem az a legfőbb, nem a legteljesebb út, amire Isten hívott. Azt látjuk más területeken, most vállás témája például, vagy egyéb területeken, hogy ahogy a társadalom oldódik, az mindig ugye hat ránk, és az a gondolat. Azt gondolom, mindig ott jön elő igazán az egyén felelősség, nem addig, amíg a törvény vagy szigorral tiltja és bünteti, hanem amikor már a társadalom a köz megengedő, hogy ott van-e olyan belső személyes vagy lelki tartalom.
Erről mi a vélemény, Gyuri?
Egy hívő ember számára szerintem mindig az a kérdés, amit föl kell dobni, vagy az a gondolkodásmód kell, hogy legyen meg az Úrnak az akarata. Bármi az Úrnak az akarata. Tehát én látok egy olyat, hogy amikor valaki ki tudja mondani azt, hogy legyen meg Isten akarata egy adott szituációban, akkor ő ott már nyert. Tehát van egy mondjuk egy betegség, és hogy valaki azért küzd ebben a betegségben, hogy az Isten teljes akarata legyen meg, akár adott esetben az, hogy meggyógyuljon, akár adott esetben, hogyha úgy látja, hogy Isten őt haza akarja vinni a mennyországba, hogy akkor leteszi az Isten kezébe, és akkor nem akarok elfutni, mert itt van az én időm. Amikor ezt szívből ki tudom mondani, hogy ebben az adott helyzetben legyen meg az Isten akarata, és nem akarok se a halálba menekülni, se a halál elől elmenekülni, hanem amit te akarsz, Uram, így lerak. Akkor ebben az esetben a hívő ember el tudja mondani, hogy akár meggyógyul, akár hazamegy, ott ő azt a csatát győztesen megvívta, azt tőle nem tudta az ördög elvenni, vagy a saját teste, saját gyengesége elvenni, hanem megnyerte azt a csatát, hogyha Isten kezébe rakja, hogy legyen meg a te akaratod. Tehát nekem például ez egy
nagyon ilyen... jó, nagyon egyetértek veletek. Ráadásul, hogyha eutanáziával véget vettünk, mondjuk hívő emberként az életünknek idő előtt, akkor kimaradunk egy olyan lehetőségben, aminek múlt héten lettem tanulja. A saját gyülekezetünkben egy néni, idős néni 80-on fölül volt, meghalt, az úrhoz költözött, és utolsó éjszakán hívta a lánya, hogy menjek be, mert nem sok van a néninek. Az nap este meg is halt, és olyan érdekes volt, hogy előtte is már többször meglátogattam. Hospice-ba volt, és ha valaki hospice-ba megy, tudjuk, hogy az egy elég megrázó élmény, és ott feküdt a néni, és az az érdekes, hogy már beszélni nem tudott. Imádkoztam érte, ott volt egy másik testvér, és imádkoztunk érte. Az igét mondtam neki, és könyv volt a szemébe, és előtte is egy pár nappal beszéltem el, és mondtam, hogy tetszik lenni. Hát testileg nagyon rosszul, de lelkileg itt van Jézus a szívemben, és könnye kicsorult. Tehát egyrészt egy elbúcsúzás a családtagoktól, szépen méltóság teljesen, másrészt egy lehetőség, hogy felkészüljön az Úrra való találkozás, és ez egy nagy, szerintem egy lelkipásztori feladat is, hogyha idő előtt ezt megtesszük, akkor pont ez maradt ki, ez a felkészülési folyamat, amit Isten elkészített, hiszen ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak is, amit az Úr elrendelt, és ahogy te is mondtad, legyen meg az Úr akarata.
Én az Isten szerinti kontroll, vagy Isten által gyakorolt kontroll, azt gondolom, hogy talán ez a legnehezebb a ma emberének. Szerintem ezért nem akar se Úr miatt, igen, vagy az orvosi fejlődés miatt a legaktívabb most ez a téma, hanem azért, mert minden más területen is azt mondjuk, hogy ne mondja meg nekem senki, mi van az én életemben. Addig élet, amíg én mondom meg, hogy mi legyen benne és mi nem. Ilyen értelemben miközben az együttérzés is megvan bennem, ugyanakkor azt is kell mondanom, hogy ez az élettel és valahogy az Istent játszással is ugye párhuzamban van ez a folyamat, ami ilyenkor zajlódik bennünk. Én bennem is nagyon értékes találkozások vannak, így az utolsó pillanatokban, vagy értékes mondatok, reakciók. Ugye? És ahogy fölépül az ember, itt a költővel kell egyetértem, úgy az, ahogy kimegyünk az életből, ennek is, hogy említettem te is, hogy mindennek rendelt ideje van.
Igen. Nem hívők esetének, én mivel rendszeres teológus vagyok, lehet, hogy egy kicsit ez száraznak fog tűnni, vagy keménynek, nem tudom, de én teológiát így rendszerben gondolkodva értelmezem, és ezt így is tanítom. Van egy nagyon ironikus helyzet kialakult szerintem az eutanázia kapcsolatban, azt mondjuk, hogy jó halál, és az a cél, hogy a szenvedés enyhítése. De talán hívőként kimondhatjuk, hogy ha viszont valaki nem hívőként hal meg, akkor pont azt fogja tapasztalni, amit el akar kerülni, csak egy sokkal nagyobb mértékben. Tehát meggyorsítjuk a folyamatot, akkor nemhogy elkerülj a szenvedést, hanem az örök kárazatban örökké fog szenvedni, nyilván ez a Bibliának a bizonyságtétele. És éppen ezért mindenképpen fontosnak tartom nem hívő esetében is, hogy kihúzni, ha lehet ezt az időt, nem csak azért, hogy szeressük és hogy együtt érezzünk vele, hanem hogy hát, hogyha ott vezethetjük Krisztushoz, hiszen az élet legnagyobb célja az, hogy az ember megtérjen és újjászülessen és örök élete legyen, mert Isten úgy szeret a világot. És hogyha meg neki nincs örök élete, sokszor hallottam és láttam is ilyen tapasztalatokat, hogy utolsó időben is az ember, amikor már közeledik a halálhoz, amikor már ott van, hogy már nincs tovább, és érzi, hogy itt a vége, akkor olyan döntéseket tud meghozni akár Isten mellett, amik akár őszinte döntések is lehetnek, csak Isten látja, hogy hogyan történik ez. Meg hát lehetnek csodák is.
Nem. Mondta, hogy Gyuri, az előbb beszéltél arról, hogy mit tartogat még az Isten, igen, az életben. Igen. Személyes történetek az enyém, vagy akár tiédnek jutottak az eszembe, hogy és hogyha gyógyulást vagy szabadulást tartogat, igen. Isten, lehet, igen, hogy szkeptikus ember most azt mondja, hogy ugyan már a hospice-ba felejtsük el, de mi hívő emberek nem tudunk erről lemondani, hogy az Isten tudjuk, és hiszük, hogy bármikor, az utolsó pillanatban is, és meg tud tenni valamit, és hogy ne maradjunk le akár egy olyan dologról, ami egy földi dolog, és ugye erre koncentrál a ma embere, de nagyon örülök, Zsolt, hogy említetted, hogy olyan dimenziók is nem maradjunk le, amik lehet, hogy a nem hívő ember számára nem érték, mert azt mondja, már élvezet nincs benne, már pozitívum nincs benne, testi felüdülés nincs benne, na de van más tartalom. Egyik teológiai tanárom említette azt annak idején, hogy a megtéréshez elég annyi idő, amíg a huszár a lováról a földre esik. És én nekem is ez volt a reakció körülbelül, és az volt bennem, hogy de nem minden huszár tért meg, aki a lovára leesett a földre. Nagyon szép ez a huszáros kis idill szerintem. Ugyanakkor én is hiszem azt, hogy az Istennek ez egy különleges időszak, egy kegyelmi időszak a munkájában, és azért rengeteg olyan történetet hallunk, hogy kivel mi történt a halálos ágyán, most Iván Iljics haláláig bezárólag, hogy az egy olyan átalakulási folyamat, amikor tényleg, amikor már nincs tovább, olyan gondolatok, olyan folyamatok történnek, amiket ki lehet bizonyára spórolni, vagy takarni az életből, csak nem úgy járunk akkor, mint amikor megállunk egy friss sírhan mellett, és azt mondjuk, hogy mennyi mindent kellett volna elmondanunk. Mennyi minden volt még ebben a történetben, ami benne maradt, és mindig benne is fog maradni.
Meggyorsítottuk a folyamatot, Gyuri?
Hát igen, egyrészt teljesen egyetértek, hogy halálkapujában nagyon kevés jó megoldás van, és ott tehát végig sétál az ember egy temetőn, és ahhoz képest, hogy mennyi meggyőződéses kommunista volt mondjuk a 50-es, 60-as, 70-es években, végignézzük ezeknek az embereknek a sírját, nagyon kevés embernek a sírján nem a kereszt jelenik meg valamilyen formában, tehát nagyon kevés, ez nem jelenti azt, hogy mindenki megtért, de hogy itt ezen a ponton nem találunk nagyon sok meggyőződéses ateista sírt. A Brezsnyev temetése jut szembe, George Bush, az idősebb Bush még alelnökként volt képviselte Amerikát ezen a temetésen, és ez egy kőkemény ateista temetés volt, és ugyanakkor a Brezsnyev felesége, Viktória Brezsnyeva kereszt jelét rajzolta a Brezsnyevre. Tehát, hogy ott is egy a legkeményebb ateista korszakban a pártnak a vezetője esetében is ott van, hogy van-e mégis tovább, vagy van-e mégis, tehát, hogy utolsó pillanatig azt gondolom, hogy lehet. Ez az egyik, hogy én is minden nem hívőt lebeszélnék arról, hogy elmeneküljön, és azt gondolom, hogy a haldoklásban ott lehet vagy a finisben ott lehet a megtérés, vagy nagyon sok esetben ott van az Istenre ébredés. Ez az egyik gondolatom. A másik gondolatom az, hogy ami viszont engem zavar, vagy amivel nem tudok egyetérteni, amikor hívőként megpróbáljuk előírni másnak, vagy gyámkodni más felett, vagy nem tiszteljük azt, hogy valaki máshogy gondolkozik. Értem. Például volt egy amerikai alkoholtilalom, amikor egy társadalomnak megpróbálták előírni ma már akár a nemiség kérdésébe, vagy a válás kérdésébe. Tehát nagyon sok minden kérdésben nem tudjuk vagy feladatunk-e a bibliai etikát, amiben mi hiszünk, hogy az a legjobb, rákényszeríteni felülről gyámkodással olyan emberekre, akik nem így gondolkoznak.
Ezzel teljesen egyetértek. Most jelen pillanatban a törvények is ezt mondják, tehát ilyen szempontból a harmóniában az egyház meg a állam ilyen szempontból, de hogyha más lenne a helyzet, a Pál apostol korintusi levélben írja, hogy nem az a célunk, hogy a külsők iránt ítélkezzünk, hanem a saját magunk között. Tehát magyarul nem kényszeríthetjük rá keresztény elkölcsöket, hogy nem hívő emberekre. Ezt akarod mondani, gondolom. Szerintem ez így is van. Ugyanakkor tanácsolni lehet, viszont én úgy gondolom, a tanácsoláshoz még egy dolog kell, amit fontosnak tartok, ez pedig a bizalom. Tehát kívülről nem tudjuk neki megmondani, hogyha ki ez az ember, jön egy lelkipásztor, nem is tudom, hogy ki az, de mi van akkor, hogyha barátom, vagy hogyha barátok leszünk. És ez viszont fontos szerintem, a cselekvő szeretet, hogy érez azt, hogy én szeretem őt, és nem csak egy ideológiát akarok ráerőltetni, vagy egy törvényt, hanem szeretetből teszem. És igazából, hogyha a szívünk ott van, akkor ez meg is látszik rajtuk. Az együttérzésben esetleg könnyen kicsordulnak. Tehát ez egész más, mint hogy kívülről megmondjuk, mint a farizeusok, hogy de hát pedig nektek nem szabad csinálni.
Lehet, hogy legtöbben nem voltunk olyan helyzetben, hogy most tényleg most kellene, ha lehetne dönteni az eutanázia kérdéséről, de nagyon sok más olyan lelkigondozó vagy baráti helyzetben naponta vagyunk, most a gyász jut például eszemmel, amikor pontosan tudjuk, hogy ide nem a nagy elvek kellenek, ugye ilyenkor szokott jönni egy rendes hívő ember, de hát ne sírjál, hát az Úr Jézusnál van, és akkor de a gyász, attól még ugye gyász, és nagyon sok más folyamat is azt igényli, hogy mint ember, és mint és rajtunk keresztül pedig Isten lelke jelenjen meg. Én azt gondolom, hogy minden ilyen helyzetben mi az együttérzést tudjuk adni, és egy tanácsot, hogy ezt a helyzetet Jézussal együtt éld meg. Tehát mi csak tovább mutatni tudunk, tehát mi helyzetünk valahol egy ilyen közvetítő, egy oldó helyzet, és tovább mutat, és azt hiszük, hogy csupán az én könnyem, vagy a mi könnyünk nem elég, és az, hogy én most veled együtt sírok, hanem hogy az a vágyam, hogy te nézz rajtam túl, vagy tovább Jézusra, és ő fog ebbe neked értelmet adni, vagy társad lenni ebbe a helyzetbe, innen ő tud tovább vezetni téged, hát ebben az élethelyzetben pedig különösen is.
Különös aktualitása ennek a témának, Karsai Dánielnek az eset, amit ti ismerik az esetet, ha nézzük a híreket, pár napja, kettő vagy három napja volt egy videója föltéve a Facebook oldalon, amit a testvére tett föl, amikor a gyomrán keresztül, csövön keresztül táplálják. Nagyon megrázó egyébként, hogyha megnéztétek. És kigyűjtöttem néhány kommentet, amit felolvasnék, csak egy néhányat, és kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy nem azt nem a véleményetekre, hogy hogyan válaszolnánk erre? Milyen választ tudnánk erre adni keresztényként? És csak pozitívak vannak. Nem tudom, hogy törli a negatívat, vagy nem, de csak pozitívak vannak. Valami 5-600 között van jelen pillanatban. Olvasom, idézem. Ön egy hős. Példakép. Norma, amire felnézhetünk. Maga a soft power. Nem tudom másképp mondani, büszke vagyok arra, hogy önnel egy levegőt szívhatok. Értve ezt, ez alatt az országot egy ilyen hőssel. Egy ország vagyok egy ilyen hőssel. Következő. Most, hogy már a könnyektől, csak a könnyektől tudok írni, csak annyit mondanék, hogy az én szememben Dani a legnagyobb magyarok dobogójára került. Ha valaki képes ilyen helyzetben is másokért küzdeni, stb. Stb. Még egy, nem akarom az egészet, mert nagyon hosszú, még egyet. Aggódó figyelemmel kísérem Dániel is az önök munkáját, és köszönöm, hogy a nekem is segítségemre vannak. 70 éves, 5-szörös szívműtött vagyok, akivel tisztában vagyok az életvégi tisztesség méltósággal, való befejezésének jogos igényével. Járjanak eredménnyel mindannyiunk érdekében. Satöbbi, satöbbi. Tehát, hogy hősként van egy úgymond hős, aki másokért küzd, nem csak saját magáért. Milyen választ tudnánk szerintetek el? Kell-e választ adnunk, és mit tudnánk adni keresztény szemszögből erre?
Az első számomra a megdöbbenés, milyen aktívak és együttérzők az emberek, és számomra ez azt mutatja, hogy mennyire ki van amúgy takarva a szenvedés. Tehát ez egy olyan pillanat, amikor érezzük, hogy valaki nagyon valós oldalát mutatja meg, én nem láttam ezt a videót, nem is biztos, hogy most ezt azonnal pótolni fogom, ezt a hiányosságomat, de hogy valaki ilyen szinten föltárja ezt a nagyon intim dolgát, a szenvedés intim, sőt, inkább titkolni való dolog, ugye sokan nem is mondják el például azt, hogy milyen aktuális helyzettel küzdenek. Az pedig, hogy hős lenne, hát ha valaki nagyon kíváncsi erre, akkor tegyen egy próbát, és egy gyermektelen embernek, vagy egy rákos betegnek mondja azt, hogy hős vagy, én tudom, hogy mit fog az válaszolni. Azt fogja mondani, hogy nem vagyok hős, nem akartam az lenni, csak szeretnék szabadulni, és szeretnék változást. Talán ilyen értelemben lehet persze mondani egy picit más a Karsai úr helyzete, hogy ő valamiért küzd. Szerintem ez egy külön, talán lélektani, nem is csak jogi téma volna, hogy miért fontos neki maga az eutanázia, és annak a jogi ügyvitele most, amit még az is lehet, hogy máshol vagy másképp el tudna végeztetni, hogy ebben hőssé válik-e, én nem vagyok azért ebben biztos, egy különleges pillanat az, hogy azzal, amit ő tud, meg ami neki fontos, ezzel most másért szeretne jót tenni, nyilván a saját hite, vagy nem hite, vagy meggyőződések a korlátaim belül.
Abban mindenképpen van valami hősies, amikor valaki kiáll, tehát elemzi a helyzetét, kiáll a mellett, amiben hisz, illetve önmagán túlmutatóvá próbálja tenni, illetve másokra gondol, tehát ebben a dologban, még hogyha adott esetben végkövetkeztetéssel nem értünk egyet, ebben mindenképpen van emberileg becsülendő.
Engem az lepett meg ebbe az egészben, hogy mekkora nagy szuperlatívuszokban beszélnek róla az emberek, mennyire dicsérik, és mennyire nagy a támogatás felé, és hogy csak azon gondolkoztam, hogy az emberek hogyan gondolkoznak rólunk is akár, akik mi ugye nem engednénk meg ezt. És ez egy nagyobb képet is felmerült bennem, egy nagyobb kép, hogy egyáltalán hogyan gondolkoznak az egyházról az emberek a mai magyar társadalomban. Úgy látnak minket-e, mint akik szeretjük őket, az embereket, és aktívan cselekszük ezt, vagy egy ilyen farizeusi rendszer, aki csak rá akar erőltetni a véleményét a másikra.
Nem egy hálás szerep, hogy sokszor úgy vagyunk, hogy szokták mondani, hogy az egyházot kullog a sor végén busa fejét rázva. Azt gondolom, Jézus sem így működött. Tehát miközben benne ott volt a teljes igazság, ugye azt mondjuk, hogy telve volt igazsága, de kegyelemmel is, és meggyőződésem, hogy nem elég nekünk csak most valami ügyeskedéssel PC-nek tűnünk, és valahogy addig finomítani a témát, amíg már lekerülünk esetleg a színről, hanem azt gondolom, hogy van, mivel ott lennünk, és ez tényleg a krisztusi szeretet és kegyelem. Ezt mindig ő tudta a legtökéletesebben tenni. Nekünk van egy mintánk, meg egy életünk, meg egy szent lélek bennünk, hogy ebbe vezessem.
Gyuri, van a véleményed ebbe?
Hát vagy akár abban, hogy lehet ugyanezt az életvége kérdést pozitívan megfogalmazva, hogy nem tényleg egy tiltólista vagy egy fejét rázó farizeus legyünk, hanem mi az, amiben a hívő emberek ott tudnak lenni segítségként, akár azt mondják, hogy van jelenleg is olyan, hogy pozitív halál, és ez zajlik akár hospice intézményekben, ahol nagyon sok keresztény ott van és segít és fogja a kezet, vagy akár az, hogy adott esetben az időseinkkel hogy bánunk, hogy mennyire érzik ők magukat tehernek, vagy pedig akik ott vannak, és az életük vége felé közelednek, hogy őket tudjuk-e úgy megszólítani, hogy értékesek a tapasztalataitok, kíváncsiak vagyunk, és akkor lehet, hogy valaki békességgel megy el, vagy éppen az is lehet, hogy nagymama kap még plusz 10 évet, mert azt látja, hogy itt az én tapasztalataimra, az én élet bölcsességemre szükség van, tehát nem teher vagyok, hanem mert hogy egyébként se az, de még ha az lenne, akkor se... Az se jelenti, hogy akkor ezt a terhet nem kéne hordozni, de lehet, hogy lehetne pozitívan kérdéseket föltenni.
Köszönöm szépen, teljesen egyetértek veletek. Kicsit rátérnénk, ha még van egy pár percünk, a passzív eutanáziára, ami Bibliával és harmóniába hozható sokkal könnyebben. Ami ugye azt jelenti, hogy az életmentő vagy életfenntartó kezelések visszautasítása vagy abbahagyása. Mondjuk egy rákos betegnek már nem csinálunk a műtétet, kemoterápiát, vagy mikor kapcsoljuk ki a gépet, hányszor lehet újraéleszteni valakit a lélegeztetőgépet, mikor kapcsoljuk ki, stb. Ebben a tekintetben van-e bármilyen látásotok, hogy meddig kell ezeket a kezeléseket, hogy hagyjuk csak az, tehát mikor van az a pont, hogy azt mondom, hogy most már hagyjuk Istent érvényesül, és hagyjuk az embert meghalni?
Itt két személyes tapasztalatom is van. Egyszer műtöttek Amerikába, és ki kellett altatásba, és ki kellett tölteni egy úgynevezett living will-t, egy élő végrendeletet, hogy abba az esetben, hogy ha gépek tudnának csak életbe tartani a műtét után, akkor mi legyen. Én erre itt nyugodt lelkiismerettel már hívőként válaszoltam azt, hogy amennyiben agyhalott lennék, és csak gép pumpálja a szívemet, és ami nem tudná ezt a testem semmilyen formában, hosszú távon se tudna visszakerülni olyan állapotba, hogy ezt ebbe fönn, akkor én ezt teljesen nyugodt lelkiismerettel válaszoltam, hogy nem tartom azt szükségesnek, tehát abban az esetben nyugodtan megfelelő búcsúzás, meg megfelelő dolgok után nyugodtan kapcsolják le. Ebben ma is békességem van. Hogy így döntöttem meg adott esetben, ha ilyen döntés lenne, azt gondolom, hogy ma is tudnék így dönteni. Másik személyes tapasztalat, amikor a nagyapám haldoklott, ott 90 év felett hívő ember is volt, hosszú betegség, hosszú haldoklás után volt egy szívleállás, pont akkor ott volt az orvos, amikor ez megtörtént, és mondta a nagyanyámnak, hogy még egy napra vissza tudnák hozni egy adrenalin injekcióval, és azt mondta a nagymamám, hogy nem látja ezt, ennek az értelmét ebben az esetben. Tehát ott már megtörtént az elengedés, mindenki tudta, hogy ez egy egyirányú folyamat, és ezt is el tudom fogadni, ezt a döntést, hogy ott egy napért nem kínozták még egy adrenalin injekcióval azzal, hogy
különleges, hogy fejlődik a tudomány, a technika, vagy az egészségbiztosítási rendszer, és egyre több mindenre van lehetőség. Igen, bizonyára inkább további beszélgetéseknek a lehet témája, akár a transplantáció, vagy a lombik program, vagy bármi egyéb, de valahogy ennek a határa, hogy na akkor most akkor mit akart az Isten, meg mit nem. Talán ezek a helyzetek, ugye főleg ahol személyesen is, mint rokon akár, vagy aztán érintett, ugye jelen vagyunk, könnyebben értelmezhetők, és könnyebb azt mondani, hogy látjuk, érezzük, hogy hívja magához az Úr. Mi az, amit még ebből ki kell préselni? Tehát ha azt mondjuk, hogy nem rövidítsük meg, meddig hosszabbíthatjuk meg, én is beveszem az algopirin, meg elmegyek a laborba, meg stb., de hogy mi az a szint, amikor tényleg ez megy nem csak egy minőségi javítás, hanem szinte majdnem, hogy szemben menetel azzal a hazahívó szóval. Igen. Ez nagyon technikailag egészen hosszúan is talán tudna működni, ehhez nem értek. Inkább személyes emlékem az, akár családi körben is ugye volt ilyen, hogy valakit így visszakaptunk, volt értelme, hálát adok érte, ott egy jó találkozás meg tudott történni. Mégis azt gondolom, hogy amikor Isten hív, akkor menni kell, ezt ugye talán aforizmus, ezt szoktuk is mondani, és furcsa volt számomra egy eset, amikor egy nagyon-nagyon idős aggasztjának a egészségügyi dolgozó rokona mondta, hogy hát ő még szondán keresztül úgy gondolja, hogy ő még eltáplálgatna egy ideig a nagyon tisztelt rokonát, és arról kellett lebeszélni, hogy nem, hanem ez az elengedés ideje. Egy egészen friss élményem, amikor egy kórházból hívtak, és mondták, hogy itt van egy baptista hölgy, akinek a jelenlévő rokonai szeretnék, hogy lelkipásztor legyen itt jelen, aki ma él, de már holnap nem fog. És akkor ugye ez nem lett nagyon kibontva, hogy ez miért lehet ezt tudni. Nyilván ott is egy ilyen adott állapotból következő lekapcsolás történt. Mindenkinek békessége volt ebben, bármennyire hirtelen is állt be ez a helyzet, és azt gondolom, hogy az egész témára nézve, hogy békességünk legyen, ennek tudjuk a forrását, hogy ez pont Jézus Krisztusban van, a hitünkben van, enélkül az egészről beszélgetni, tanítani, talán csak erőltetés lenne, vagy üres lenne, nem lenne teljes.
Én gondolom, hogy ez nagyon jó végszónak is, eltelt az időnk, és sok mindent lehetne még beszélni, sok kérdés fölmaradt, de egy bevezetésnek talán ez így jó volt. Gyuri, van-e valami utolsó gondolatod lezárásnak?
Hát az, hogy húsvét után vagyunk, és az Úr győzött a halál felett. Amen. Tehát az életistene az, akit imádunk.
Amen. Köszönöm szépen. Hallgatóktól elköszönünk, és legközelebb találkozunk egy egész más témával, ami ugyanilyen fontos lesz, egy kicsit más oldalra közelítjük meg. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönjük szépen.